Az opsitos. Garai János elbeszélő költeménye. Megjelent azonos címen az ifjúsági könyvkiadó kiadásában Budapesten 1956-ban 36 oldal terjedelemben. Felolvassa Ambrus Attila József. A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából Pécset készült 2013. január 31-én. A hangos könyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető. 1. Az opsitos és Napóleon. Hárman valának együtt a potrohos bíró, egy opsitos vitéz és a furfangos író. A többi asztaloknál együtt és szerte szét vidám parasztlegények itták a hegylevét. Ott ültek, iddogáltak vecsernye óta már, keringett és fel is dőlt a bujdosó pohár. Mátyás király sem nyertán több éjjent a Dunán, mint mennyit Hári János az opsitos magán. S volt is miért-e nagy zaj ez éjjen háború, az opsitosnak párját nem látta hat falu, a szem, a száj ellátott merész beszédein, országvilág csodálta vitézi tettein. Most is kezébe kapván az öblös meszelyest, kalandos életéből regét regére kezd. Hol s merre járt, mit látott, mit tett ős társai, s hallgatva fügtek rajta minnyájok ajkai. Ő, ki ármádiákat vert széjjel egymagán, túljár a hadnagyával az óperencián, ki francia fejekkel sátrát körülraká, és a világ végénél lábát lelógatá. De még ez mind csak semmi, szokása mondani, s közelbb csoportosulnak a többit hallani. Mit, semmi? Mond a bíró. A soknál is sokabb. Igyék komám. És isznak minnyája, mint a csap. Nem addig van, kiált most a furfangos diák. A legjavát elhagyta, és most őt hallgaták. Kentek még mit sem tudnak, ha egyet el nem mond, hogyan fogá el bátyó a nagy Napóleont? Mond az opsitos hős, a nagy Napóleon. Nagy ő a franciák közt, és vállán egyet von, de engem úgy segélyen, nem a magyar között, s hát még, veté utána, magyar huszár előtt. És itt magát értette az opsitos baka, ám bár lovon sosem volt életében jó maga. De annyit emlegette és annyiszor lovát, hogy végre is huszárnak kellett hinni magát. Hol volt, hol nem, bizonnyal már meg nem mondhatom, 200 000 vitézzel jött ránk Napóleon, mitán mindössze 100-an vagy 200-an valánk, mind nyalka szép huszárok, mind tűz és annyi láng. A furfangos diák itt szörnyet prüsszente rá, de Hári ő beszédét tovább is folytatá. 200 000-nek ellen 200 az angyalát. Mit gondol Kent bíró úr, ki adta meg torát? Ki adta volna hát ki? Viszonza kérdezött. Csak volt a kapitányban ész, és nem ütközött. Volt ám, de volt kurázs is, komék és mekkora. Megütközénk biz, és hogy? Kiállt a vén baka. Magam valék az első, ki közbe vágtaték, hullott a franciája, mint hulla fű a jég. A nap megállt fölöttünk bámulni a csodát, 200 000-et hogy vert meg 200 az angyalát. És a diák újonta szörnyet prüsszente rá, de Hári ő beszédét tovább is folytatá. Futottak már a francok, mint szélben a katáng, utánuk a magyarság, hogy szinte fulladánk. S íma futóknak közte meglátom a vezért, aranykengyelben lába, lovával szél sem ért, de én is paripámat utána rugatom, s egy sűrű erdő szélén vitézül elfogom. Az angyalát! Kiálték, s megcsípem őt nyakon. Most vald meg, ugye, hogy te vagy a Napóleon? Való, ami való, szólt, vitéz, hogy az vagyok, csak éltemnek kegyelmez, adós nem maradok. Kérj tőlem, ami tetszik, vitéz magyar legény, a franciák császára kincsekben nem szegény. Az angyalát, kiáltám, uram, nem addiga, de jössz a kapitányhoz, lánc hordta francia. És a diák újjont a szörnyet prüsszente rá, de Harry ő beszédét tovább is folytatá. Mentünk és mendegéltünk, s kiérvén a síkon egy hatlovas hintó áll előttünk gazdagon. A hatlovas hintóban egy úriasszony ült, aranytól és gyémántól ruhája nehezült, amint reánk tekinte, ó, Jézus Mária, kiálta, mert hogy ő volt Mária Luisa. Így kellett téged látnom, ó, nagy Napóleon, én nagy felségű férjem, kegyetlen láncokon, s ki vagy te, jó vitézem, ki őtet elfogád? Vitéz Johannes Harry, mondám, az angyalát. Halld, amit én tenéked itt mondok, jó vitéz, szólt most az úriasszony, s mélyen szemembe néz. Te oly vitézi tettet követtél itten el, minőt még egy magyar sem, mely nagy díjt érdemel. Ha őt te elbocsátod, ígéretet teszünk, hogy holtom, s holtodiglan enyém tiéd leszünk. Az angyalát, kiáltám, felséges asszonyom, tudom mi a becsület, legyen szabad rabom. Szép asszonyért, szép lányért az igazi vitéz tüzet-vizet kiállni, pokolba menni kész, vitéz Johannes Harry igaz magyar nevem, üljön fel a császár úr, itt van rá kezem. És a diák szörnyűen s nagyot prüsszent közé, de Harry ő beszédét eképpen végezi. Mondottam, és a császár legott elvágtatott, de két kezembe két szép aranyórát nyomott. Az egyiket gondoltam kapitányomnak hagyom, a másikat későbben elkérte hadnagyom. Az angyalát, csak egyet tartottam volna meg, mert most el is hihetik, nem is, kigyelmetek. De ők hitték mindannyin, a potrohos bíró, a vigadó legények meg a gonosz író, a furfangos diák is nagyot hörpintve szólt. Nincs oly vitéz a földön, mint Harry bátyja volt. 2. Az opsitos látogatása Ferenc császárnál. Nagy derék vitézkend, vitéz Hári János, a sereg kennélkül bizony nagy hiányos. Vaj, sokat beszélte sok vitéz dologról, amit ember nem hall 77 országról. Elbeszélte nekünk Franciaországban, a tengerek partján, hogy járt Pádovában. Látván ő nagy partján óriási rákot, ollójával felvett egy lovas kozákot. És midőn bejárt a szép Tirol országot, a Stájer hegyekben oly magasra hágott, hogy haját a napnak lángja meg ne kapja, a hegyet végiglen csak hasonmászhatta. Máskor Mantovában kedvre táborozván hétfejű sárkánnyal vít, mint egy oroszlán. És ki tudná végét, és ki tudna mindent, vitéz Hári János, vaj, mi nagy vitézkend. De ha még ezerszer oly vitézlő volna, mint amekkorának tudja kendet tolna, azt nem engedjük meg így jó kedvben lévén, hogy ne mondatnók el e vidámtor végén. Mint, s hogyan járt el kend Bécsnek városában, király ő felsége látogatásában. És az opsitos hős társin eltekintvén megsodorja bajszát, kettőt is köhintvén, kémlelődve nincse tán diák körötte, aki elprüsszentse jó magát fölötte. De diák ez egyszer nem volt a bokorban, mind igaz hívő vett részt az éjítorban. S vitéz Hári János Isten igazában elveté a súlykot ő bátorságában. Bécsbe! Kezdi. Bécsbe, hát no hébe-hóba, kedvem szottya menni kis látogatóba. Sok barátom él ott, s nem egy generális, sőt valót beszélve, maga a király is. Kinek ő felségét a halál torkából én mentettem meg nem messze Pádovától. Mentem, mendegéltem, vagy mit is beszélek, gyors fakon vitt hátá, mint igaz, hogy élek. Hely, ha élne, most sem látná senki párját, s mint a szél elértem rajta Bécsnek várát. És hogy a hajnallal a városba értem, a királyházára mindjárt ráismertem. Két fejű sasáról, mely a háztetőn ül, s minden nap egy tulkot költ el egy ebédül. Ott fakó lovamról kényesen leszöktem, a sövény fájához, mint illik, kötöttem. Magam végigmentem az isterázsákot, egytől egyig ismert régió barátot. Végre eljutottam a tornác végére, kezem egy ajtónak tevén kilincsére. Vasból volt az ajtó, de nem nyílt szobába, szép fehér ezüstből másik nyílt nyomába. Az ezüst után a harmadikba buktam, tiszta színaranyból ott be is nyitottam. Hát nem is, hogy én, de amint rám tekinte, maga ő felsége szólt, s magához inte. Isten hozta kendet, régi jó barátom, nos, hogy állunk? Kérdé. Frissen, amint látom. Hála Isten, mondám, meg vagyok bizott még, a régi bőrben, mint láthatja fölség. Jó fakóm is, az no, melyen ő felségét egykor megmentettem, járja, de a végét. S jó, hogy említettem a szegény páráját, mert legott a jó úr így kezdé mondását. Hát ugyan hol hagytad a szegényt? Azonnal istállóba vele, parád és lovammal. Egy azon jászolból kapjon eleséget, mégpedig aranyból, s küldte a cselédet. Hát te már ettél-e? Kérdezte jósággal. Nem bizony még, felség, kérem átossággal. Semmi no, csak ülj le, mondá és leültem. Van még vacsoráról egy darabka sültem. S asztal a fiából egyben ki is vette, s egy fehér cipóval én elém letette. Erre bekiállta a mellékszobába. Van-e még hely anyjuk a slivovicába? Nincs bizony felséges férjem és királyom, most kapá utolsó kortját a lakájom. Szólott a királyné. Ej, no, küldjön el hát a zsidóhoz át, itt a pénz egy gárdistát. Diktum faktum úgy lett, hely, de nem hiába, hogy királynak hozta, gyorsan is járt lába. S Mózsi nem hiába, hogy királynak mérte, finomul kitellett, mondhatom mértéke. És amint eképpen ittunk, eddegéltünk, régi harcainkról jó ízűn beszéltünk. Hát köröttünk egyszer oly sikoltozás van, mint mikor két tábor van hadakozásban. A királyi úrfik, most látám őket meg, cifra tarsolyomért összeverekedtek. Gyermekek! Kiállt a rájuk édesapjuk, hát ki van a háznál, hogy ti hajba kaptok? Hát az angyalát is, vitéz Hári bácsit, egy sem látja, mindjárt parolát és pácsit. Diktum faktum, a kis úrfik rendre jöttek, vasmarkomba pompás parolát ütöttek. Én pedig benyúltam cifra tarsolyomba, és egy-egy krajcárkát vettem a markomba. Nem, barátom, ezt nem engedem neked meg, szólott a király. Pénz nem való gyermeknek. Pénzre több szükséged van neked, vitézem, mire markomat már tömve dugva érzem. Szépen megköszöntem, rája elbúcsúztam, jól lakott fakómat aklából kihoztam. S a királyi abrak nem is volt hiába, mert alig került be 24 órába, s Bécsből itthon voltam megcsinált gavallér, mert a pénz ezüst volt, s mind meg annyi tallér. Tallér az angyalát, mégpedig Lázsiás, hely, hogy elfogyának, mint ezernyi sok más. De azért az Isten tartsa meg királyom, sose lesz nekem több olyan jó barátom. A szerzőről Garai János 1812-1853. Garai János a reformkor nagy író nemzedékének sokoldalú költőmunkása 1812-ben született Szekszárdon. Apja a polgárosodó köznemesek életfelfogását vallotta, foglalkozott kereskedéssel, részt vett a városa közügyeiben, de a népes családot, 12 gyermeke volt, küzdelmesen, sok nélkülözés között tudta csak fenntartani. A szűkös anyagi viszonyok miatt a szülők papnak szánták legidősebb fiúkat, az ifjú Garai azonban olyan pályára vágyott, amely jobban megfelel a reformkor felvilágosodott és tevékeny szellemének. Ezért 1829-ben Pestre költözött, házi tanítói munkával tartotta fenn magát, s előbb orvostudományokat tanult, aztán követve irodalmi érdeklődését, az egyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait. Első költői ösztönzését a Zalán futásától kapta, lelkes tanítványas egész pályájára követője lett Vörös Martinak. Hamarosan maga is jelentkezett egy hűs költeménnyel, a Hunyadi János harcait megéneklő romantikus túlzásokkal csapongó Csatár című eposszal. A pályakezdő művet a 30-as évek kezdetétől rendkívüli bőségben követték Garai magára talált tehetségének termései. Néhány év alatt nem akadt olyan irodalmi és újságírói műfaj, amelyben képességeit ki ne próbálta volna, s hogy életét valóban az irodalomnak áldozhassa, végül magát az írást választotta kenyérkereső pályájául. Ez az akkoriban merész pályaválasztás, bár a polgárosodó Pest-Budán egyre másra születtek már a könyvkiadói és sajtóvállalkozások, keserves kenyeret jelentett. Garai egyike lett azoknak, akiket a kialakuló kapitalista sajtó már a kezdet-kezdetén mértéktelenül kizsákmányolt. A Regélő című hetilapot, amelyhez 1833-ban munkatársul szegődött, néha elejétől a végéig, tárcától a kritikákon és ismeretterjesztő cikkeken át egészen a rejtvényekig maga írta, és mindezt havi 20 váltóforint fizetés fejében. Élete és pályája ilyen viszonyok között folyt az 1848-as forradalomig, és bár munkái évenként szaporodtak, versgyűjtemények, hőskköltemények, drámai művek, kritikai tanulmányok, egyik laptól a másikhoz vándorolva örökös küzdelmet kellett folytatni a maga s házassága után a családja megélhetéséért. Egyebek mellett ez az örökös sajtórobot volt az egyik oka, hogy sokszor sietve papírra vetett munkái nem érhették el azt a maradandóságot, mint nagykortársainak művei. Garai versei, eposzai, drámái a nemzeti öntudat ébredését, a nemesi hazaszeretet erősítését szolgálták a reformkori nemesség politikai küzdelmei idején. Munkáinak tárgyát leginkább a magyar történelem régmúltjából, némelykor a mondabeli régmúltból vette, a nemzet szabad és harcos múltját állítva szembe a tehetetlen korral. Verset írt Kontroll a zsarnok király ellen fellázadó nemesi hősről, Zrínyi Ilonáról, aki asszony létére is szembeszállt és győzelmet aratott az idegen zsoldosokon, drámákban idézte fel a legendás előidőket, amikor a magyar nép megküzdött a vándorlások mérhetetlen nehézségeivel és hazát szerzett magának, az utolsó magyar kán, Árbóc, Ország Ilona, s nemzeti költészetének betetőzéseként nagyszabású balladaciklusban dolgozta fel az Árpádházi vezérek és uralkodók hősítetteit az Árpádok című művében. A nemesi patriotizmus szellemében született művek mellett Garai költészetében is jelentkezett, mint Kisfaludi Károlytól kezdve a kor minden költőjénél, a népies érdeklődés és a népies realizmus törekvése. Természetes, hogy ez a népiesség még nem Petőfi forradalmi népszeretetét sugározta, hanem megállapodott, a dolgozó nép életét rokon szemvel szemlélő nemesi patriotizmus határainál, de a versek egyszerűsége, közvetlensége és demokratizmusa ilyen határok között is kiállta az idő próbáját. És bár Garai költészetében csak ritkább kísérletképpen szólalt meg a népies realizmus hangja, a költő nevét mégis inkább ezek a népies kis epikái, kurtább elbeszélő költeményei őrizték meg számunkra, mint amilyen a Mátyás király Gömörben című verses népmonda, és mint Garai legnevezetesebb műve, az évszázada közismert, az Opsitos. Pályakezdésétől a forradalomig közel 2 évtizeden át Garai örökös gondok és nélkülözések között járta végig a fővárosban és a vidéken, a korabeli újságírás sokféle állomását. Munkálkodásának és sokoldalú ismereteinek elismerését 1848 hozta meg végül, amikor Vörös Marti javaslatára a márciusi kormány kinevezte a Pesti Egyetemre a magyar nyelv és irodalom tanárának. A forradalom és a szabadságharc nagy hatást gyakorolt költészetére, felszabadította a nemesi romanticizmus kötöttségeiből és verseit eltöltötte a forradalmi optimizmus harci erejével. Ilyen a Szabadságdal, Induló, Ütött az óra. Mint egyetemi tanár még 1848-ban hozzáfogott, hogy tudományos alapossággal megírja a magyar irodalom történetét, de a nagy fontosságú munka töredékben maradt, mert a szabadságharc bukásával Garai elvesztette katedráját, s családjával súlyos nyomorba jutott. A szabadságharc bukásán érzett kétségbeesés, a bécsi kormány véres terrorja egészségét is megtörte, betegen, gyengülő látással írta meg utolsó munkáját, Szent László című verses történelmi elbeszélését, és 1853-ban, 41 éves korában elboruló elmével meghalt. Garai János életműve a reformkor politikai irodalmi küzdelmeivel forrott össze, s értékét az biztosítja, hogy ezek a művek hasznos, buzdító szerepet játszottak a függetlenségért és haladásért vívott közös harcokban. Legismertebb, legnépszerűbb művét, az Opsitost 1843-ban írta, örökérvényűen megteremtve benne a nagyot mondó kiszolgált katona magyar típusát. A Miles Gloriosus a hetvenkedő katona őstípusa a világirodalomnak, amióta Plautus, a rómaiak nagy vígjátékírója megformálta a figuráját, s alakja fellelhető minden nemzeti irodalomban. Garai Opsitosa azonban nem utánzata a külföldi irodalom alakjainak, hanem eredeti magyar típus. Hazugságai nem csupán szellemes lódítások, hanem a császárt is paraszti életforma szerint képzelő népi fantázia szülöttei, s egy kissé a néppel egyazon királyt áhító egyszerű emberek álmai. Ez annál inkább lehetséges, mert a költemény hőse, a vitéz Hári János élő személy volt, foglalkozására nézve fazekas mester és közismert alakja a költőszülő városának. Gyermekkorában Gara is jól ismerte az Opsitost, ezekből az emlékeiből, s a későbbi, hazúról érkező háriádákból teremtette meg művének hősét. Érdemes itt feljegyezni a költemény utótörténetét, azt a találkozást, amikor 1846-ban egy szekszárdi szüreten a költő álnéven bemutatta magát hősének. Hári János, aki természetesen jól ismerte a róla írott költeményt, de nem ismerte a költőt, inzsellérnek, mérnöknek tartotta Garait a szemüvege miatt, s a szüreti ebéden készséggel kötélnek állt, hogy elmeséljen egyet-mást katona visel dolgaiból, amit az a poéta még nem énekelt meg. Elmondotta, írja levelében az ebéd egyik résztvevője, hogy Tirolis országban oly magas hegyeken masíroztak, ahol a levegő oly sűrű volt, hogy rajta lehetetlenség vala áthatolni, hanem a generális kiparancsolta a faluból az asszonyokat szénvonókkal, ezekkel szedette szét a sűrű levegőt, s csak így masírozhattak tovább a nagy hegyeken által. Később a hazai kófic borbélyokat szidván Hári elmesélte, hogy Taljánországban oly borotvákat használt a katonaság, mint egy dunai malomkerék, a kapitány kirendelte a századot, s e vezényszóra halb rejst, sutty, aztán halb links, sutty, kész volt a borotválkozás. Garai nem leplezte le magát Hári János előtt, de a szüreten hallott történeteket később feljegyezte magának, talán azzal a céllal, hogy egyszer még tovább szövi az Opsitos szívderítő történeteit. Lejegyezte Cibor János. Jegyzetek. Dictum factum. Jelentése azon nyomban, vagyis a szót nyomban tett követte. Halb links. Balra néz. Katonai vezényszó. Halb rechts. Jobbra néz. Katonai vezényszó. Isterázsa. Strázsa. Őr. Kérem átossággal. Kérem alázatossággal, kérem alázatosan. Lázsiás tallér. Második Lipót és első Ferenc császár idejében vert koronás aranytallér, a rendes osztrák tallérnál 2 grammal súlyosabb volt, innen a neve is az olasz Laggio. Értékkülönbség, értéktöblet szóból. Slivovica. Más alakban Sligovica. Szerb eredetű szó, kisüsti szilvapálinkát jelent.